Erdélybe is megérkezett a hátsó füves. Az erdélyi romániai magyar sportfogyasztók valószínű, hogy ismerik ezt a kis sorozatot, amely a Nemzeti Sportban jelenik meg, amelynek két munkatársát köszönhetjük itt a Marosvásárhelyi Rádió stúdióban, Csillag Péter szerkesztő, illetve Mirko István fotós. Köszöntelek, szervusztok!
Szervusz, köszönjük a meghívást, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönjük a meghívást, és köszöntöm én is a hallgatókat.
A hátsó füvessel először vagytok Erdélyben?
Tulajdonképpen volt már egy cikk, illetve egy kis rész, ami erdélyi vonatkozású, de az egy rendhagyó fejezete volt a hátsó füves sorozatnak. Aranyos Gyéresen az egykori kolozsvári stadion lelátójának a történetét próbáltam feldolgozni, és tulajdonképpen ez nem a hátsó füves országjáró sorozatnak a részeként íródott eredetileg ez a cikk, viszont később, mivel témájában és szellemiségében is közel éreztem a sorozathoz, ezért beillesztettem, és most például a hátsó füves online verziójában elérhető ez a kolozsvári, illetve aranyos-gyéresi történet is, de egyébként ezt leszámítva valóban ez az első alkalom, hogy Erdélyben vagyunk.
Labdarúgásról kellene, hogy szóljon ez a történet, ez a sorozat, de rengeteg nagyon-nagyon érdekes háttértörténet bújik elő ezekből a beszélgetésekből. Tényleg nagy élvezettel olvasom, hogy mit minden történik, mi mindent fedeztek fel a labdarúgás mögött, a foci mögött, az öltözők mögött, és Mirko Pista fotóin keresztül is rengeteget láttatjátok ezeket a részleteket. Kinek a nehezebb? Az újságírónak vagy a fotósnak?
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon erősen képekre épülő sorozat. Annak ellenére, hogy maguk a történetek, a beszélgetések ugye leírva, vagy bizonyos esetekben videóriport formájában jutnak el az olvasóhoz, nézőhöz, tulajdonképpen a sorozatnak talán a legmarkánsabb, vagy a legértékesebb része az a vizuális élmény, amit a rendkívül gazdag és minőségileg igen jó színvonalú fotóanyag kínál, aminek jelentős részét Mirko Pista készítette. De talán annyit érdemes megjegyezni, hogy ennek a sorozatnak volt már előélete 2015 tavaszán, a tavaszi idény hónapjaiban csináltuk először, akkor még vegyes fotós beosztással, és aztán két évvel ezelőtt, 2017 tavaszán Mirko Pistával tettünk egy nagy vállalást, és biciklire pattantunk, és Magyarország legnyugatibb településétől, Felső Szölnöktől keresztül tekertünk az országon négyszer két hetes etapokban egészen a legkeletibb faluig, Garbolcig. Úgyhogy ennek köszönhetően a fotóanyagnak a jelentős részét is Mirko Pista készítette.
És egyébként a hallgatóinknak áruljuk el, hogy ebből a hátsó füvesből készült fotósorozattal nem egy díjat is bekaszáltál.
A Magyar Sportújságíró Szövetségnek a NIVO díjpályázatán nyertem tavaly, és megméretetett ez a fotó egy igen népes nemzetközi mezőnyben is, a Nemzetközi Sportújságíró Szövetségnek a pályázatán. Hát sajnos ott nem sikerült dobogóra kerülni, de hatodik helyen végzett egy képem, és én azt gondolom, hogy ez...
Olimpián pontszerző lenne.
Igen, igen.
Ha már a sportban tartunk.
Talán érdemes megemlíteni, hogy milyen képről van szó. Biztatom a hallgatókat, hogy keressék meg egyébként a hátsófüves.nemzetisport.hu oldalon. Megtalálható ez a díjnyertes kép, ami jellemzi Pistának a különleges látásmódját és nagyszerű ötleteit. Tóth Komlóson, Békés megyében voltunk egy megyei bajnoki mérkőzésen, és gyönyörű szép délutáni fények voltak, és az egyik kispad mögül készített egy olyan képet, hogy a kispadon ülő, vagy ott éppen szedelőcködő, készülődő, egymással beszélgető cserejátékosoknak a mozdulatait látjuk tulajdonképpen ilyen sziluett játékként, tehát ugye a nap szemből átsüt a kispadnak a plexifalán, és csak az árnyékokat látjuk, egy zseniális játék ez.
Hát nyilván a fotó beszéljen önmagáért, ne én beszéljek róla, és
Minden fotónak azért megvan a története.
Igen, minden fotónak megvan a története, ez egy a sok közül. Tehát érdekes módon, hogy nekem nem ez volt a kedvenc képem. Nekem van egy kedvenc képem, ami szintén fellelhető, ugye, a átsó füves oldalán az archívumokban, az Hortobágyon készült egy naplementében, az is a címe a képnek, hogy Kötény naplementében. Hát az is egy ilyen sziluett játék. Például az nekem egy nagyon-nagyon szeretett fotó. De érdekes, hogy azt nem mondom, hogy egyedül maradtam ezzel, de nekem az. Nekem például nekem az viszi a prímet. Bár.
Vannak a Pistának ilyen visszatérő témái. Ez egyik, amikor így naplementében, vagy ilyen kevés fénynél készít olyan képeket, amelyeken tulajdonképpen csak a szereplőknek a körvonalai látszanak. Ez is egy ilyen kép, és egyébként most a legutóbbi állomásunkon, illetve most már 2005-i állomásunkon Gyimes Bükkön is készített egy nagyon hasonlót, és most már így mosolyunk azon, hogy na hát ez a Mirko Pistának a külön sorozata része.
Védjegyévé válik.
Igen, egyébként hasonlóan jellemző téma, amennyire én látom, az ilyen fűből fényképezett pálya, sokszor üres pálya. Én nagyon-nagyon szeretem az ilyen elhagyott, vagy elhagyottnak látszó falusi futballpályákat. Szerintem rengeteg mindenről mesélnek ezek a pályák, és nagyon örülök annak, amikor Pista egy ilyen különleges beállítással, amikor két fűszál közül épp, hogy kidugja az órát a kamera, vissza tudja adni azt a speciális és különleges hangulatot, amit egy ilyen pálya áraszt.
Hát igen, és ez azért van, mert amikor tavaly előtt kerékpárral átszeltük az országot, ugye a legnyugatibb településtől a legkeletibb településig egy kis délvidéki és felvidéki kitérővel, akkor ugye igyekeztünk minél elhagyatottabb utakon, falvakon keresztül menni, és ahol futballpályát láttunk, azokat megörökítettük. És ugye a primér látványon túl azért valamit jó, ha az ember hozzá tud tenni, és akkor törültünk mindig, hogyha volt egy madár, ha volt egy virág a pályán.
Vagy akár két-három gyerek, aki rúgta a bőrt.
Ez nagyon érdekes, mert már, hát én nem tudom, ilyen 2000. kilométerünk környékén járhattunk, vagy 1800-adik, és keresztül mentünk az országon, már keleti végek felé jártunk, és hát a én szülővárosomnak a szomszédvárosa volt ez Hajdú Hatház, ahol igazából először láttunk gyerekeket úgy futballozni, hogy vége az iskolának, és akkor kimentek az erdő szélére, fából ácsolt kapuk, természetesen Messi mezben, és Ronaldo mezben, és nem tudom, de ott különböző korosztály, és 6-an, 8-an rúgták a labdát. És keresztül mentünk az országon, és ilyen örömfocit úgymond, tehát ami nem szervezett keretek
között volt. A klasszikus grundot.
A klasszikus grundot nem lát.
Miért indult ez a sorozat? Kinek a fejéből pattant ki ez az ötlet, hogy ez azért érdekes is lehet?
Hát ez Péternek a szellemi terméke, és itt visszakanyarodnék a kérdésedre, amit az előbb feltettél, hogy kinek van nehezebb dolga. Ugye hát a Péter mondta, hogy ez egy fotóközpontú sorozat, de hát emögött hihetetlen szervező munka van. Rengeteg telefon időben egyeztetve, hát most a hétvégünk az gyakorlatilag percre pontosan be van osztva, és megállás nélkül reggeltől estig fogunk dolgozni, és minden szépen le van szervezve. Interjúk, meccsek, tehát egy hihetetlen szervező munka van mögötte.
De hát ez egy hálás munka, és amikor ezt elkezdtük, amikor ezt kitaláltam 2015-ben, akkor nekem az járt a fejemben, hogy a futballról beszélve, meg egyáltalán a futball világában mozogva, általában azt a futballt látjuk, ami a kirakatban van, ami mondjuk a Bajnokok Ligája, a Világbajnokság, nemzetközi futball, NB1, NB2, tehát van egy ilyen egyébként teljesen érthető és logikus kiválasztás a tekintetben, hogy a futball kultúrának melyik része van szem előtt. És én arra gondoltam, hogy mivel itt van egy hatalmas, láthatatlan hátország, amely talán sokkal sőt nem talán, hanem biztosan sokkal közelebb áll a hétköznapi emberekhez, hiszen ebben a hátországban mozognak azok, akik nem professzionális játékosok, hanem amatőr játékosok, vagy szurkolóként, vagy ilyen-olyan egyéb módon kötődnek a helyi csapathoz. Ugye elsősorban vidéki, sőt kifejezetten falusi csapatokról, megyei bajnokságokban szereplő falusi csapatokról beszélünk. Szóval, hogy van egy ilyen rejtett hátország, amelynek olyan kincsei lehetnek, gondoltam én, illetve hát azért volt némi tapasztalatom, de ugye ez volt a feltételezés, amit érdemes kibányászni, amiért érdemes mélyreásni, amiért érdemes elmenni egy olyan faluba, amelyről talán még soha nem írt mondjuk a Nemzeti Sport, és akkor most megjelenik egy kétoldalas hatalmas riport arról, hogy a Isten háta mögötti faluban hogy zajlik a futball élet, de hát tulajdonképpen itt nem a futball életről van szó, nem a futballról van szó, a futball az csak apropó, az csak eszköz arra, hogy bemutassuk a helyi társadalmi viszonyokat, a helyiek történelmét, kulturális kincseiket, a nevezetességeket, és sokszor beszéljünk azokról a folyamatokról, vagy akár kihívásokról, problémákról, amelyek országos szinten is jelentkeznek, és ilyen kis településen is a futballban is lecsapódnak.
Igen, az az érdekes ebben a sorozatban, hogy innen Erdélyből olvasva is teljesen érdekes, teljesen lenyűgöző tud lenni. De azt tudjuk, hogy általában csak a közösség érdeklődik egy ilyen kisebb, alsóbb osztályban játszó csapat iránt. Nehogy már nyugat-magyarországi település, egy kelet-magyarországi megyei bajnokságban játszó csapatnak az eredményeit követni. De olyan történetek bontakoznak ki emögött a foci meccs mögött, vagy a foci csapat mögött, amely tényleg mindenki számára érdekessé válhat. És én ezért is olvasom nagyon-nagyon szívesen, hogy Jóska és a Hentes, és nem tudom ki, annyi történet van bennük, hogy...
Azért alkalmas eszköz a futball az ilyen történetek bemutatására, mert az a tapasztalatom, hogy a futballhoz majdnem mindenkinek van valamilyen viszonyulása. Hogyha nem aktív módon játékosként, edzőként, szertárosként, szurkolóként, vagy akár a focista nagypapa unokájaként, akkor legalább olyan szinten, hogy naprüszkölök tőle, vagy elegem van, vagy nem tetszik, ami folyik a faluban.
Megint stadion, megint foci, megint...
Igen. Tehát, hogy mindenkinek van valamilyen kapcsolódása a futballhoz, és így, hogyha a másik irányból közelítünk, a futball oldaláról, akkor el lehet jutni minden emberhez, és majdnem minden történethez. Most ilyen általános módon beszélünk itt erről, de hadd mondjak néhány példát, hogy ez világosabbá váljon. Például az egyik legutóbbi részben megjelent a Hátsó Fél sorozatban a Recski kényszermunkatáborban zajló pályaépítésről szólt. 1953 tavaszán a rabokkal építettek iszonyatosan rövid idő alatt, kegyetlen tempóban maguknak egy futballpályát a domboldalon az őrök. A rabok visszaemlékezései szerint ez volt a 3 éves Recski kényszermunkatábor története során talán a legkeményebb munka, még a kőbányában végzett munkánál is keményebb volt. És tulajdonképpen itt egy látszólag futball történetről beszélünk, mert az őrök játszani készültek azon a pályán, és valóban ott foci volt, meg labda, meg minden, de hát ennek semmi köze a focihoz persze, hanem a történelmünkről és az 50-es évek viszonyairól beszélünk egy ilyen sztori révén, és aztán mondjuk arról, hogy a következő évtizedekben a Recsken letelepedett távósok hogyan illeszkedtek be a falu közösségbe, jártak-e ki a falu meccseire, és aztán így szépen átkanyarodik a történet a település csapatának a sztoriába és a mai futballmérkőzésre.
Mit tapasztaltatok itt Erdélyben? Gyimesekben kezdtétek a túrát, aztán errefele húzódtatok Marosvásárhely felé, de itt nem áll meg a sorozat. Dicsőszentmárton, Kolozsvár, arra fele tartotok. Mit tapasztaltatok eddig itt?
Az első állomásunk Gyimesbük volt. Ez egy kicsit, megmondom őszintén, személyes választás, vonzódás is volt. Én sokszor jártam Erdélyben, Székelyföldön is, és néhány évvel ezelőtt egy családi kirándulás során jártam először itt a Gyimesföldbe, és nekem nagyon tetszett az a táj, óriási hatást tett rám, és hát azóta forog a fejemben, hogy valahogy valamikor vissza kéne oda térni, és amikor kerestünk egy olyan csapatot, amelynek a mérkőzésén keresztül bemutathatjuk megint csak ugye a helyi viszonyokat, akkor, akkor ez volt az egyik első választás. És pont gyimesi rangadót, gyimesbük, gyimes felsőlok rangadót játszottak, egy-egy lett egyébként a mérkőzés. Na hát ez volt az első állomásunk itt Erdélyben. Fantasztikus volt látni azt a kulturális pezsgést, azt a makacs igyekezetet, ahogyan a helyi magyarság próbálja megőrizni a hagyományait, kapaszkodik a gyökereibe, és hittanórára érkező kisgyerekek, vagy a kórus próbára érkező nénik, bácsiknak a látványa épp olyan pozitív volt ilyen szempontból, mint mondjuk a mérkőzésre kilátogató 200 nézői, hiszen a futballcsapat is egy ilyen közösségépítő erő, és tulajdonképpen egy falunak a sorsa, vagy a jövője sokszor, hát nem is ettől függ, de jelzi, hogy a helyi futballcsapat működik-e. Tehát Gyimesbük volt az első állomás, utána Farkaslakára mentünk, ott a...
Mielőtt Farkaslakával folytatod, igen, egy kicsit álljunk meg Gyimesbüknél, mert mi is a Gurula Rádióval, amit említettem nektek még a műsor előtt, jártunk arra felé, és egyszerűen fotókon nem tudom azt a tájat úgy bemutatni. Azért várom a fotóidat.
Hát jól teszed, hogy várod a fotókat.
Lássam, egy profi, hogy tudja áthozni azt?
Nagyszerű, hálás téma volt. Én magam is meglepődtem, amikor pont a tegnapi nap folyamán volt, hogy ilyen utómunkákra volt egy kis idő, és megszerkesztettem a képeket, és közel 120 kép lett az, ami bekerült egy bő válogatásba. És hát tényleg a táj önmagáért beszél. Mert ilyenkor azért a fotósnak nem azt mondom, hogy nehéz dolga van, mert tényleg szép a táj, de azért igyekezni kell, hogy minél színesebben, minél változatosabban mutassuk be. Aztán majd remélem, kapok visszajelzést, hogy ez sikerült.
Kíváncsian várom a képeket. És akkor utána jött...
Utána a Farkaslaka. Farkaslakán egy kicsit a Tamási Áron kultusz volt a fókuszunkban. Talán a erdélyiek közül, vagy erdélyi futballfigyelők közül is kevesen tudják, hogy Tamási Áronnak az unoka, öcse, illetve a testvérének az unokája a Farkaslaki csapatnak a játékos edzője, Sipos Árpád, és akkor így ő személye jelentett kapcsolódási pontot, de hát egyébként amúgy is egy fantasztikusan virágzó faluról beszélünk. És aztán folytatjuk erdélyi utunkat, most tulajdonképpen egy ilyen átmeneti állomás Marosvásárhely, most itt két napig ülünk, dolgozunk, cikkeket írunk, képeket válogatunk, haladunk egy kicsit a munkánkkal, és aztán megyünk tovább Kolozsvárra, ahol egy csodálatos 20-as, 30-as évekbeli futballal kapcsolatos fotóanyagból készítünk majd összeállítást, ez magánkézből került elő, és azt hiszem, hogy sporttörténetileg szinte felbecsülhetetlen értékű. Aztán megyünk tovább Dicsőszentmártonban a Bölöni családnak a történetet próbáljuk bemutatni Bölöni Lászlóval, mert készítettem ezt megelőzően interjút, és nagyjából tudjuk, hogy mit keresünk, merre megyünk, mit csinálunk ott, és aztán a hétvégén még Kalotaszentkirályra megyünk, ott leszünk bajnoki mérkőzésen vasárnap.
Hát ez az, amit Pista mesélt, hogy minden pillanatotok meg van szervezve.
Minden percre pontosan.
Minden percre pont. Apropó labdarúgás, és egy picit most már Péter feléd fordulok sportújságíróként. Magyarország idén 4 világbajnokságot szervez, 4 olimpiai sportágban. Nemrég volt ugye vizes világbajnokság, labdarúgó Európa bajnoki csoportot és 8-at döntőt szervez majd az épülőben lévő Puskás stadionban. Néha az az érzése az embernek kívülről nézve a magyarországi közéletet, hogy a sportot nem értékelik kellőképpen. Nem mindenki értékeli kellőképpen. Ezt te sportújságíróként hogy látod? És ugye nagyon sokszor vita központjává, vita témává válik a sport.
Azt tapasztalom, hogy alapvetően a magyarországi közönség nagyon fogékony a sportra, és hogyha van egy olyan nemzetközi sportesemény, aminek Magyarország ad otthont, akkor azért elég erős az érdeklődés. Ezzel párhuzamosan azért azt is fontos hangsúlyozni, hogyha vannak magyar sportsikerek, akkor azért mindig megmozdul a nép. Ugye hát a eklatáns példa a 2016-os Európa-bajnokság, amikor a nagykörúton hömpölygött a tömeg, és a villamosok tetején táncoltak az emberek, vagy a villamos megállók tetején. De hát van egy ilyen érzelmi vonzódás és nyitottság a sport felé. Ugyanakkor pedig hát ugye itt a stadionépítések és a sportfejlesztések kapcsán nagyon sokszor politikai témaként kerül előtérbe a sport, és ezzel kapcsolatban meg azért az emberek sokszor a saját politikai álláspontjuknak adnak hangot azzal, hogy megfogalmazzák az ilyen lépésekkel kapcsolatos véleményüket, és sokszor a viszonyulásukat is meghatározza ez a sporthoz.
Épülnek új stadionok, épülnek új csarnokok, hatalmas csarnokokat építenek majd Magyarországon, Budapesten, Veszprémben, ha jól tudom, Szegeden, Székesfehérváron. Kéri a sport élet, nem? A veszprémi kézilabda, szegedi kézilabda, egyéb sportágok.
Nem rég kapott új léteset, nem rég, azért már jó néhány évvel ezelőtt, ahogy mondtad, például Veszprém. De hát kiderült, hogy már akkor kinőtték a csarnokot, amikor beköltöztek, tehát hihetetlen tényleg milyen népszerűségnek örvend a veszprémi, vagy akár a szegedi kézilabda. A fehérvári jégkorong az nekem személy szerint szívem csücske, és tényleg ott az a sokszor mondták, még amikor a magyar bajnokságban szerepelt a Fehérvár, és nem az osztrák bajnokságban, azért el tudjuk képzelni, hogy mekkora különbség van egy osztrák élvonalbeli jégkorong csapat, és mondjuk a székesfehérvári jégcsarnok között mindenki csak azt mondta, hogy jönnek az istálóba játszani. Az osztrákok nem mondták ezt, az osztrákok tényleg rettegnek ebben a kis csarnokban, ami azért annyira nem is kicsi, mert 3000 ember, de ők aztán végig szurkolják a mérkőzést, és nyilván, tehát ahogy kérdeztél, hogy én azt gondolom, hogy például Fehérváron van egy ilyen komplexumnak helye, mert van igény rá, igenis.
Igen, szerintem vegyes a kép. Valóban vannak olyan beruházások, olyan fejlesztések, stadion vagy csarnoképítések, amelyek már rövid távon meghozzák a kívánt eredményt abban a tekintetben, hogy valóban jön a közönség, megtelik hétről hétre sportcsarnok. Viszont hát vannak olyan helyszínek is, ezt látni kell, ahol ez nem teljesül, és egyelőre nincs meg az összhang a beruházásnak a mértéke és a szurkolóknak az érdeklődése között.
Ez elsősorban a labdarúgásra vonatkozik.
Ez elsősorban a futballra vonatkozik, igen. Hát itt ugye az a kérdés, sokat beszéltek róla korábban, én is úgy nőttem fel, hogy a magyar futball közege, körülményei, mondjuk a budapesti stadionoknak az állapota mennyire lehangoló, és hogyha lennének nyugat-európai színvonalú stadionjaink, akkor biztos szívesebben mennének az emberek, gyerekek és családok, és hogy tulajdonképpen már a környezet is riaszt. Tehát most a környezet az megvan, tehát igazából ilyen probléma nincsen. Amiben még várjuk az előrelépést, az a játék minőségen, ahogy a maga a termék, maga a látvány az, ami miatt kimegy az ember a korszerű stadionba, az valóban szórakoztatást nyújtson.
Hát egyelőre a válogatott mérkőzései nyújtják ezt, hogy egy jó magam is ott voltam most a horvát verésen, ezen a mérkőzésen jó nagyképűen hangzik ez a horvát verés, de mégiscsak az aktuális világbajnoki ezüstérmes csapatot győzte le a magyar labdarúgó válogatott. Milyen erőt adhat ez a focinak, a magyar focinak egy horvátok elleni győzelem?
Helyén kell kezelni ezeket a dolgokat nyilvánvaló, de hát ez közhely, mert mindig ezt mondjuk. Azért a szlovákiai vereség után a újságírói szakma részéről azért úgy elővették őket, és én nem mondom azt, hogy ez kellett a horvát sikerhez, mert ez nyilván nem lenne igaz, de azért ott komolyan elgondolkodtak emberek, hogy amíg néha azt is gondolják, hogy az újságírók butaságokat írnak, azért elgondolkodtak, hogy hát igenis van abban igazság, hogy küzdés volt, de hát ez kevés, ez azért kevés, ettől több kell.
Én azt hiszem, hogy érzelmileg nagyon sokat jelent ez a horvátok elleni győzelem, akik kint voltak a stadionban, vagy akár tévén keresztül látták, valószínűleg felvillanyozódtak, és ösztönzést kaptak, és talán a játékosok is. De hát ez ugye ideig, óráig tart, tehát azért azt ne várja senki, hogy egy ilyen nagyszerű győzelem megváltja a magyar futballt, és mostantól csak felfelé visz az út. Szóval én azt hiszem, hogy ennek a horvát sikernek az adja majd meg az igazi értékét, hogy a folytatásban hogyan szerepel a csapat, hogyha az Azerbajdzsán ellen például sikerül győzni, ez se lesz könnyű.
Nem lesz.
Akkor ez a horvát siker is kap egy megerősítést, átértékelődik, igen.
Jó, a pozitívum az benne, hogy ugye a 2016-os Európa-bajnokság után van még egy pozitív élmény a focin keresztül, mert azért a kettő között érte elég csalódás a magyar labdarúgást, úgy klubszinten, európai szinten nem sikerül nagyon előrelépni. Hát a székesfehérváriak tudtak egy jót lépni ebben az esztendőben, illetve ebben az idényben. Számos, azt hiszem zárjuk le egy kicsit így a labdarúgást, számos világeseményen vettetek részt újságíróként, fotósként. Az erdélyi, romániai magyar emberek, és talán a határon túlélő magyar emberek is nagyon örültek annak, amikor felvetődött a kérdés, hogy Budapest megpályázná az olimpia rendezési jogát. Ti reális esélyt láttatok-e erre, hogy képes lenne Budapest vagy Magyarország megrendezni egy olimpiát? És utána a másik kérdés, hogy csalódásként ért az, hogy visszavonták, vagy el se indították ezt a pályázatot?
Ismerve a magyar sporttörténelemnek azokat a pillanatait, amikor reális esély volt a budapesti olimpiai rendezésre, ugye ilyenről már korábban többször esett szó, egészen a újkori olimpiai mozgalom újraindulásakor, aztán a 10-es években is.
Ha jól tudom, Budapest házigazda is lett volna, csak a világháború ketté vágta ezt a rendezést.
Igen, 1912-ben hoztak egy olyan nem hivatalos döntés, volt egy ilyen véleményszavazás tulajdonképpen az Olimpiai Bizottság vezetői között, amely arról döntött, hogy 1920-ban a 16-os Berlinbe tervezett olimpia után Budapest adhat otthont az olimpiának, aztán ugye a világháború átírta egy kicsit a történetet, és végül nemhogy házigazdaként, de résztvevőként sem lehetett jelen Magyarország. Látva azt, és ismerve az előzményeket, hogy mennyire fontos volt ez korábban, hogy Budapest előbb-utóbb adjon otthont olimpiának, hiszen Magyarország a nemzetközi sportéletnek nagy hagyományokra visszatekintő és fontos szereplője. Ezért azt mondom, hogy nagyon is indokolt ezt napirenden tartani, és örültem volna, hogyha sikerül. Ez a dolognak a tradicionális, vagy a tradíciókat tekintetbe vevő része. A másik pedig az, hogy vajon reálisan mondjuk az ország gazdasága elbírna egy ilyen megterhelő vállalást, vajon valóban jönnének azok az előnyök, amelyeket egy ilyen olimpia rendezéstől várnak, akár turisztikailag, akár a nemzetközi beruházásoknak az élénkülése révén. Erre én nem tudok egyértelmű választ mondani, hiszen nem vagyok gazdasági szakember, olvasok én is statisztikákat, figyelem, és ezek azért elég ellentmondásosak. Tehát lehet, hogy racionálisan, mondjuk gazdasági szempontból nem lenne kifizetődő az olimpia, de ugye ezeknél a nagy tornáknál soha nem rövid távú a haszon, soha nem arról van szó, hogy na, akkor a következő évben tódulnak a turisták, és felendül a gazdaság, hanem inkább egy ilyen országimázs építő, hosszú távú hatás várható, és ez elég kiszámíthatatlan. Egy gyors példát hagyd mondjak erre, mert mindig ez jut eszembe, amikor 2012-ben az ukrán-lengyel közös rendezésű Európa-bajnokságon voltam, én főleg Ukrajnában voltam, és láttam, hogy az ukránoknak mennyire fontos az, hogy jó házigazdák legyenek, az emberek is átérezték, és talán az állam, vagy amennyire a hivatalos szerveknek kellett részt venniük a rendezésben, ők is tényleg megpróbálták a maximumot nyújtani, és volt egy nagy várakozás arra vonatkozóan, hogy Ukrajna bekerül az európai körforgásba, jönnek a turisták, megnyílik a világ mondjuk nyugat felé, ugye ők mindig azért ezt fontosnak tartották, és nekem ez nagyon szimpatikus volt. Aztán két évvel később kitört a háború, jött az oroszokkal a konfliktus, és az a stadion, ami Donyeckben épült, és talán az Európa-bajnokság legszebb stadionja volt, vagy legalábbis az én tapasztalatom szerint. Használaton kívül került, bombatalálat érte, a donyecki repülőtér romokban hevert, és az egész álom úgy, ahogy van, szerte foszlott. Tehát, hogy kiszámíthatatlan az, hogy mit hoz az élet.
Folytatjátok-e még Erdélyben majd valamikor a hátsó füves sorozatot? Van-e tervben? Vagy hívjunk meg a Gurulla rádióra egyet kerékpározni velünk, és akkor ott esetleg 10 nap alatt, 9 nap alatt találtok valami érdekességet.
Hát a Gurulla rádió felhíváshoz mi nagyon szívesen csatlakoznánk, nagyon szimpatikus ez a most már komoly múltra visszatekintő sorozat, és pont reggel beszélgettünk Pistával, hogy milyen jó lenne valahogy megoldani, hogy ilyen hosszú időre elengedjen minket a saját újságunk, és tudjunk csatlakozni ehhez, és akár úgy, hogy az újságban is bemutatni képek, cikkek segítségével a biciklistúrának a hozadékait. Ezt még nem tudom, hogy sikerül-e megoldani, de hát szeretnénk visszajönni. A hátsó füves sorozatnak a folytatásáról pedig most még nem tudok semmit mondani, mert az azért egy ilyen, ez egy ilyen faltól falig munka, ami az embernek a teljes kapacitását, energiáját, idejét igénybe veszi. Ezt nem lehet folyamatosan csinálni, tehát ezért is van az, hogy ilyen 4 hónapos etapokban ugye csináltuk 2015-17-19. Meg egy kicsit azt is tapasztalom, bár ez inkább a magyarországi viszonyokra értem, hogy kezd kiveszni az igazi falusi futballkultúra, ami miatt is elkezdtem ezt. Tehát ahogy lesz egyre több pénz a falusi futballban és megyei bajnokságokban, most már megyei második, harmadik osztályban is fizetgetik a játékosokat, megszűnnek a helyi kötődések, a hagyományos apáról fiúra szálló tradíciók, és egyre kevésbé lehet erről a világról úgy beszélni, mint egy ilyen felfedezésre váró kulturális társadalmi dzsungelről, ahol most mi tapossuk az első ösvényt.
Csillag Péter, Mirko István, köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Köszönjük, hogy itt lehettünk.
Köszönjük szépen.